Folytatjuk a krízisek és pofonokat. Tészabó Csaba vallástörténész a vendégen, politikai vallásokról, politikai vallásról beszélgettünk, és egy fontos jellemzőt behoznék most, és picit kérdeznélek róla, ez a fanatizmus. Tehát ugye mondtad, hogy kell egy társadalom hozzá, vagy kell egy tömeg hozzá, hogy ez a politikai vallás ez érdemben megszülethessen, de ugye azt is látjuk, hogy van, aki úgy megy az árral, de van, aki meg nagyon megy az árral, és akkor őket hívhatjuk mondjuk ilyen fanatikusoknak. Ez hogyan használható ki, vagy hogyan illeszkedik ez ebbe a politikai vallásba, ez a fajta teljes vakhit?
Valójában ez nem a politikai vallások sajátossága, mert minden vallási mozgalom, a hagyományos vallási mozgalomban a teljes emberi történelem alatt volt minden nagy vallási hagyományokban olyan kis fanatikus csoportok, ugye ez egy vallási mozgalomnak egy kisebbsége, amelyek vagy szó szerint értelmeznek szent szövegeket, vagy félreértelmezik szándékosan a mondjuk a hagyományos kereteket, és olyan hagyományt, olyan irányzatot vesznek ők, amelyek sajnos hát szembe mennek a társadalmi normákkal, a társadalom által elfogadott szabályokkal, mondjuk úgy megbontják a társadalmi szövetséget, vagy ugye ezt a társadalmi rendet. És hát ugyanez érvényesül a politikai vallásoknak a kemény fanatikus magvaiban, amelyek hát most akár a 20. században ugye rengeteg ilyen volt, ugye akár a kamikáze japán ugye mozgalomra gondolunk, amelyek ugye szent isten, tehát isteni lényként tekintenek a császára, ők elhiszik, hogy ugye Hirohito egy isten, ő nem egy emberi lény, hanem ő képviseli magát azt a dinasztikus hagyományrendszert, és érte meg kell halni. Tehát ugye ezek a legextrémebb formája, amikor a saját életüket feláldozzák egy vallási mozgalomért, de ennél...
Hát az iszlám terrorizmus hát is ugyanez, eszünkbe
ugyanez,
jutott
erről. Igen, tehát ugyanez a mozgalom, hogy ugye annyira szó, tehát mondjuk úgy kiforgatják, vagy újraértelmezik, torzítják a vallási üzeneteket, hogy abból egy fanatikus, vagy egy extrém formája lesz a vallási mozgalomnak.
Nyilván felmerülhet az, hogy mondjuk ha fanatikusok vannak egy táborban, akkor mondjuk az ővelük való politikai diskurzus, hogy egy ilyet mondjak, vagy akár a demokratikus folyamatok, megvitatás, választás, stb. Ezek mondjuk erősen kihívásosakká válnak.
Igen, tehát ez erre kevés jó példát tudnék mondani, vagy kevés olyan esetet, amikor működőképes párbeszéd tudott kialakulni, meg is a 20. században, amikor már egy politikai vallás, akár ugye a náci Németországban, vagy a Szovjetunióban, vagy rengeteg példát lehetne mondani. Nagyon-nagyon kevés az a pillanat, amikor a kemény maggal, ezzel a fanatikus csoporttal valamiféle kommunikáció alakult ki. Voltak ugye próbálkozások, igyekezetek, mert ugye tudjuk, hogy még 36-ban Németországban például levelet írtak az értelmiségiek a rezsimhez, de hát egyszerűen lepereg egy idő után, de teljesen ignorálják. Ők egy olyan burokban élnek egy adott ponton, már annyira elszakítják önmagukat a valóságtól, vagy a nagy képet már nem látják, hogy bármiféle kommunikációs irány, vagy kezdeményezés sem jut el hozzájuk, vagy szándékosan ugye aztán meg is szüntetik ezt.
Pont valami hasonlót akartam közbevetni, amire most itt a végén utaltál, hogy azért tulajdonképpen a célja is lehet egy hatalmi elitnek, hogy fanatikus tömeg vegye körül az ő gondolatait, ideológiáját, hiszen az átjárás lehetősége, vagy a árkokon való átívelés, ugye ez nagyon végletessé válik ilyenkor.
Igen, és ugye ha céljuk az, már pedig általában a politikai vallás létrehozóinak az a célja, hogy minél hosszabb ideig hatásosan fönntartsák a hatalmat, ugye ehhez az igazán sikeres, vagy hát sikeres mondjuk úgy az igazán hosszú ideig fönnmaradt példáknál azt láttuk, hogy egy tudatos lépcsőzetes nevelést, akár ugye az oktatásban is megjelenik ez. Tehát nekik az a céljuk, hogy a fanatikus csoportot, ami ugye általában egy kicsi, tehát az pár száz fő, vagy pár ezer fő, hogy azt földúzzasszák, azt növeljék, mert ugye nem egyszerűen például egy háborús gépezetet, amelyet a politikai vallás vezet, azt azért nehéz fönntartani egy nagy társadalomban, hogy mindenki támogasson egy 5 éves háborút például. A céla viszont ezt úgy lehet elérni, hogy tudatosan, már jóval a háború elindítása előtt, akár 10 évig, oktatással folyamatosan indoktrinálják, tehát átnevelik ezt a egész generációt, vagy több generációt.
Akár.
Tehát egy hosszú távú tervekben, hosszú távú projektekbe gondolkodnak ezek az emberek sajnos. Tehát az igazán profik azok nem úgy csinálják ezt, hogy egy kicsi fanatikus táborra építik fel az egészet, mert az azért nem fog megmaradni. A cél az, hogy a fanatikus magot bővítsék, minél nagyobb tömegeket tudjanak ebbe a fanatikus csoportba bevonzani, és hát tudunk példákat, amikor ugye sikerült, tehát esett tanulmányáról, hogy mikor ugye Buchenwaldot felszabadítják, és a weimari lakosságot ott megkérdik, hogy tehát hogy nem tudtak erről. A Weimar az mégiscsak ugye a német klasszicizmus fővárosa is, egy hát elvileg értelmiségi közösség élt ott, és egyszerűen ezt a teljes hát indoktrinációs folyamatot láttuk, hogy még az a réteg is vagy ignorálta a valóságot, vagy egyszerűen nem akart szembenézni vele.
Igen. Azon gondolkodom, hogy a vége a sztorinak, tehát amikor leszerepel egy ilyen politikai vallás, az hát valamiféle kataklizmával kötődik össze, háborús vereséggel, gazdasági összeomlással, nem tudom mi, hódítással elfoglalják. De hogyha mondjuk egy békés politikai vallást képzelek el. Ugye látom, hogy te is gondolkozol, nekem sem eszembe semmi, hogy ezek az ilyen utópiák világa már, mint a Huxley mondjuk, vagy valami ilyesmi, hogy hát úgy is lehetne, hogy mindenki ugyanabban hisz, de nem irányul valakivel szemben, és akkor fenntartható a végtelenségig. Ugratlak picit, de komolyan is kérdezem.
Hát valóban, tehát a sci-fi irodalomban ilyen előfordul, hogy vannak olyan társadalom, vagy elképzelhető természetesen olyan társadalom, ahol létrejön
a vége. Emlékszel a macskafogóra? Vagy te kicsit fiatalabb vagy? Igen, amikor a végén ott mindenki olyan virágokat tépdes, meg mindenki szeret mindenkit.
Igen, hát valószínűleg utópiákban ez lehetséges, de én úgy ismerem az emberiség eddigi történelmét, nem nagyon látom ennek a valószínűségét, de természetesen hát
engedjük
mondjuk
meg.
Igen, egy ilyen utópikus zárás, hogy talán ilyen is lehetséges. De nem látom, miért lenne politikai a vallás ilyen szempontból, tehát ugye inkább egy olyan, ha mondjuk egy olyan teljes homo sapiensre vonatkozó nagy vallási mozgalom, azt szerintem akkor tudna fönnmaradni, ha a politikai dimenzió az nincs benne.
Hát mert a politikai a fosztóképző ebben, akkor azt gondoljuk?
Igen. Hát én úgy látom, hogy igen, tehát ez egy olyan vírus, amely megtámadta a vallási mozgalmakat, vagy hát magáivá tette a vallást, ugye a politika, mert valójában itt ugye kisajátít egy emberiségnek egy állandó jelenségét, ugye a vallás iránti igény, ez egy egyetemes emberi igény, tehát bármilyen társadalmat nézünk, mindenhol van vallási igény, viszont a politikának, a hatalom gyakorlásnak nem volt sajátja ez mindig, vagy mindenhol. És ilyen szintre emelni, hogy ugye liturgiát emelnek be, hogy személykultusz van, hogy szentkönyveik vannak, hogy mitológiát építenek fel például, ez szerintem fönntarthatatlan hosszú távon.
Akkor most megint megidéztük, de megint nem mentünk bele egy picit egy mondat erejéig a 19. századba, hiszen azt mondtad, hogy ez nem volt korábban sajátja a politikának. Nyilván nem is volt általános választójog, nem vettek részt benne annyian, demokrácia meg végképp nem volt egy-két ország kivételével, de hogy mi történt itt a 19. században, vagy a 18. végén, amikor azt mondhatjuk, hogy eddig nem volt a sajátja, hogy ilyen valláspótlék legyen, és rányomult erre a politika mégis.
Hát szomorú történet, de ez a francia forradalom félresiklásának a következménye. Ugye a jakubinus diktatúra, vagy a jakubinus mozgalom egyik, vagy hát annak az egyik fanatikus irányzata, amikor ugye eltörlik az összes hagyományos intézményesített vallást, és bevezetik ugye ezt egy alternatív vallási mozgalmat, amelynek viszont a vezető szereplői hát a politikai elitből származnak. Ugye új naptárat hoznak létre, új ünnep sort, új hagyományrendszert, tehát ez az egyik ilyen lépés, amikor
ugye ez pont a ráció volt, ugye,
hát
a tudás.
Abszolút módon, igen. Innen indul, de az természetesen ugye ez egy rövid kis pillanat a történetben, ami valóban megalapozta a 20. századi politikai vallásokat, az a nemzetállami ébredések, vagy a nacionalizmus megjelenése különböző közép-kelet-európai államokban, amelynek például egyik sajátossága, hogy felfedezi saját múltjukat, meg megjelenik a múltnak egy ilyen dicsőítése, keresni az ős eredetet, tehát egy ilyen etnogenézis, az egy például egy fontos eleme, hogy honnan származunk. Ugye magyaroknál ez egy visszatérő probléma a magyar historiográfiában, hogy most akkor hunok, szkíták, stb. De ez ugye nem csak magyar sajátosság, mert ugyanígy a németek is visszanyúltak a római kor előtre, és ugye minél régebbre tudnak visszanyúlni, annál számukra annál fontosabb, hogy az ősiségüket, az előbbre valóságukat mondják, vagy mutassák, és innen ered az, hogy kialakul egy olyan modern mitoszok, ezek a modern politikai mitoszok, amelyeket szándékosan felhasználnak a politikai szereplők. És innentől, hogy létrejön egy ilyen, mondjuk úgy, hát nem úgy kitalált múlt, mert ezek történelmi tények, de hogy instrumentalizált múlt, torzított múlt, egy kicsit ugye ezt ők torzítják a múltat, vagy fölhasználják a saját politikai szélvékra. Ehhez még adódik egy idő után ez a személyi kultusz, megjelenik ugye ez a faji kérdés a 12. század második felében, ami megint csak ugye egy, hát tudjuk, hogy hova fog
káros
vezetni.
Káros
hatásokkal. De ez mind a 12. század második felében indul el. Tehát nem a 20-as évek terméke ez, hanem a 1860-as, 70-es években indul ez az a irodalom, vagy ez a fajta mozgalom, és így szépen adódik, tehát összegyűl mind a, mondjuk ugye egy receptnek a különböző elemei, és a végén megvan az étel, ami hát nem éppen fogyasztható.
De szép hasonlat volt. Viszont azon gondolkozom, hogy ugye a nemzetállamok kapcsán hoztad be, és tökre értem, hogy miért. Ugye a nemzetállamok azok alapvetően későbbiekben ugye egymás ellen definiálták magukat, tehát hogyha azt mondjuk, hogy ellenségképpen gondolkozik valaki, akkor azt megtalálja a szomszédos országban, vagy pedig akivel együtt érkezett ide, vagy kijött ide előbb, most nem menjünk bele, de a politikai vallás, legalábbis akkor megint egy nagy ugrással itt már a 21. század, vagy akár a 20. vége felé, ugye ez belül is jellemző, tehát ez, amire próbálok ilyen nagyon körmönfontan kérdezni, az a polarizáltság, tehát a társadalmon belüli törésvonalak. Mert az, hogy a németek, vagy az olaszok, vagy a spanyolok a saját országukat valamilyennek tekintik szemben valaki mással, az még egy viszonylag fogható dolog, vagy érthető dolog, de amikor ez országhatáron belül történik meg, akkor vannak a máigható gondok belőle, mondjuk így. Hogy látod ezt?
Igen, tehát vannak sajnos olyan mozgalmak, de ez is megint a traumákból ered. Tehát a traumáknak ugye, vagy ezeknek a kollektív traumáknak, vagy hogy Máté Idó Tandás vallástörténész, vallásszociológus kollégám ugye a Szegedi Tróma Egyetemen kutatta, ő ugye sebzett kollektív identitásnak nevezi ezeket. Ez lehet egy ilyen a teljes társadalmat, sőt határokon túlívelő traumák, vagy olyan élmények, amelyek ugye jóval egy nemzetállamon meghaladnak, de lehetnek olyan társadalmi feszültségek is egy országon belül, amelyek ugyanúgy kollektív traumák, mert hát nem egy-két embert érintenek, viszont ez helyi jellegű, tehát egy országon belül feszítik az országot vagy a közösséget, és erre válaszreakció egy ilyen extrém formája mondjuk úgy a coping mechanizmusnak, ahogy mondja ezt a pszichológia, hogy próbálják megküzdési ugye, stratégiák, hogy hát akkor a politikai vallást tartják egyféle válasznak erre, viszont a probléma az nem ilyen nagy nemzeti vagy nemzeteken felüli, hanem helyi feszültségek, legyen az akár az urbánus vidék, akár a gazdasági feszültségek, akár mások nemzeteken belüli etnikai, tehát rengeteg formája van, de hogy nem muszáj a kollektív trauma alatt nem csak ilyen nagyobb nemzetek közötti rivalizációt értünk, hanem helyit is lehet, ami viszont ugyanúgy milliókat ér.
Akkor-e olimpiát, vagy nem akar olimpiát például.
Így van, tehát most ebből igen, erre is föl lehet építeni egy egész politikai vallást, de hát ugye általában ezek ennél nagyobb fajsúlyú.
Nagyobb szeletek. Igen. Viszont behoztál egy kifejezést, amit szerintem korábban nem tárgyaltunk, de itt talán érdemes, ez a politikai identitás. Tehát, hogy a politikai identitás, a politikai vallás az hogyan viszonyul egymáshoz, vagy mi a kapocs a kettő közt?
Ez fontos kívánni, hogy nem minden politikai identitáshoz társul politikai vallás, tehát igenis szerencsére vannak politikai identitások, ahol nem éri el ezt a dimenziót. Tehát egyszerűen az emberi identitás szeleteknek ugye csak egy kicsi része, szóval akinek a politikai identitás már megjelenik az életében, ha akarja, ha nem, de előbb-utóbb ugye ezek bekerülnek a hétköznapjaiba, ott viszont úgy tűnik, hogy jóval nagyobb teret szakít, tehát ugye, mint mivel ugye a lényege, hogy vallás, ugye általában a hagyományos vallások is az élet minden területét meghatározzák. A házasságtól elkezdve az, hogy mit teszünk, azt, hogy hogyan, hol és mikor mosdunk. Tehát tényleg ugye a hagyományos vallásokban az élet minden egyes aspektusát meghatározza a vallás. Na, ugyanígy a politikai vallás is nem csak akkor fontos, amikor szavazunk, hanem az élet minden egyes aspektusát, hogy kivel alszunk, hogyan lehet és mit lehet szeretni, kit lehet szeretni, mi a normális, tehát a normalitásnak tehát a teljes morális értékrendszert is újra kell írni, és ez az, ami megkülönbözteti a hagyományos politikai identitást a politikai vallástól, mert hát azért egy normális politikai identitás az senkit nem érdekel, hogy kit szeret ugye otthon az ágyban, vagy tudom is én, melyik orvoshoz megy, és miért ahhoz az orvoshoz megy, vagy tudom, hogy kit támogat, mondjuk milyen alapítványokat, de sajnos amikor itt ugye politikai vallásról beszélünk, akkor annak van egy olyan totális keretrendszere, ahol vannak intézmények, ahol vannak normák, elvek, személyek, és aki ezen kívül van, hát az szakadár vagy szekta, onnan az ő szemszögükből, és hát ott kiszakad. Tehát a lényeg az, hogy dogmatikusan gondolkodik egy politikai vallás, míg a politikai identitás az nem kell, vagy normális esetben az nem dogmatikus.
Ez volt a Krízisek és pofonok rádió verziója. Tészabó Csaba vallástörténész volt a vendégem. Nagyon köszönöm, hogy itt voltál és elmondtad ezeket.
Köszönöm szépen a meghívást.
Mindig elmondom, most is elmondom, hogy folytatjuk Csabával a beszélgetést a politikai vallásról. Az online podcast felületre jöjjön át velünk mindenki, akit ez a téma még mélyebben érdekel, de itt a rádióban most elköszön a Krízisek és pofonok és Böhm Kornél.